Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat a Halas Rádióban, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem, akivel most telefonon beszélgetünk, mert hogy élőben a rajongóktól nem tudtam megközelíteni, köszöntelek szeretettel Kaszás Gézát, a Lovas Ijász film rendezőjét.
Szervusz, én is köszöntelek, és a hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm.
Nemrégiben volt a Lovas Ijász film bemutatója itt Kiskunhalason, és az egyik előadáson olyan szerencsések voltunk, hogy téged is köszönthettünk, mint a rendezőt, illetve Bársony Bálintot, az egyik zeneszerzőt. És azt is elmondhatom, hogy csodás élmény volt a film számomra, és majdnem olyan csodás élmény volt az a beszélgetés, közönség találkozó, amelyet utána tartottatok közel egy órában. Nagyon-nagyon érdekel engem, ha jól láttam, ez az első film, amit rendeztél. Igazából vagy legalábbis nem. Ilyen hosszú mozifilm.
Nem, mert még annak idején készítettem egy filmet a Magyarországházról, tehát a parlament épületéről, ugyanis ez egy olyan épület, amire méltán lehetünk büszkék, ugye, és azóta elég sok fejlesztésen ment keresztül ez az épület, úgy, hogy gyakorlatilag nem tudott sérülni sem a tér felül látvány, sem a Duna felül látvány, mégis nagyon sok minden beépítésre került. Hát ez az országház is egy olyan jelenség, hogy itt fejezem ki magam, Magyarországon, amire nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Egy hihetetlen nagy vállalkozás volt, és bátran mondom, hogy ilyesfajta parlamentje más országnak nincs.
Néhány hete játsszák a mozikban a Lovas Ijász filmet, melyben ugye Kassai Lajos iskoláját mutatott be. Hogyan indult ennek a filmnek a története, és hát most már a közönség találkozóból tudom, hogy közel 3 évig tartott a forgatás.
Van egy Lovas magazin, én mindig jelen időben beszélek róla, mert nem adtam fel, hogy visszatesszük a közmédia valamelyik csatornájára. Vágtas Velem címmel volt, és ez gyakorlatilag a magyar lovas kultúrát, a ló és lovasportokat hivatott terjeszteni. Van egy álmom, hogy egyszer ismét lovas nemzet leszünk, és ez nem csak egy szlogán lesz, hanem valóban meg tudunk felelni egy ilyesfajta mondatnak. És én ezt a célt próbáltam ezzel a műsorral is hihetetni, vagy elérni, vagy nem tudom, hogy mondjam. És ennek volt 6. adása, a Kassai Lajosról szóló adás. Tehát Kassai Lajossal én egy lovas versenyen találkoztam, amiről a legnagyobb gyökerettel tapasztaltam, hogy ez nem egy magyar tervezésű verseny volt. Magyarországon helyet adtak ennek a nyílt lovas Európa-bajnokságnak, de ez egy német szervezésű Európa-bajnokság volt, és hát az eléggé furcsállottam én ezt a helyzetet. Hát ha valami magyar, akkor a lovas az magyar. Most a németeknek ehhez mi közük van? Próbálták ugye sportoldalról ezt megfogni, látják Németországban is, mint most már nagyon sok helyen szerte a világban, hogy micsoda erő van ebben a lovas ijászatban, hogy vonzza a közönséget, és rögtön élelmes német házaspár le akarta nyúlni ezt a dolgot, kialakított ezt a nyílt lovas ijász Európa-bajnokságot, ahol Kassai Lajos természetesen jelen volt, mert hiszen neki meg kell küzdeni a magyar lovas ijászatért, és egy ilyen versenyen is képviselnie kell azt, nem csak ő volt ott, hanem néhány tanítványa, néhány törzsfőnöke, és hát letarolták nyilvánvalóan ezt az Európa-bajnokságot. Nagyon helyes volt a verseny, mert mindig szólították az első helyezetet, és az mindig Kassai Lajos volt, és a gyönyörű szép ilyen lovas szobrocskát vette át, nagyon mulatságos volt végül is. Tehát gyakorlatilag ezen a versenyen találkoztam én Kassai Lajossal, és ott kértem meg, hogy ugye nem nagyon hallott még erről a műsorról, nagyon fiatal volt még akkor a műsor, mert én az egyik adást szeretném neki szentelni, úgyhogy elmentünk erre a Lovas Ijász versenyre, megkértük őt, azt mondta, hogy egyeztessünk Varga Krisztával, aki ezeket a praktikus ügyeit intézi, sikerült egy időpontot találni, egy november elejé időpont volt, és akkor elmentünk a stábba a Kassai Lajoshoz. A kora reggeli órákban érkeztünk, mert éreztem, hogy nagyon sok mindent kell majd ott forgatni Kassai Lajosnál, de hát ott szembesültem azzal a, mondhatom, hogy csodával, azzal a fajta tartással és hozzáállással, ami már teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy ez a 26 percem, ez adás időtartama, ez nem lesz elég. Tehát nem lesz elég ebben mindent úgy szépen elhelyezni, hogy ez úgy hasson, ahogy kell. És aztán a megerősítés az volt, hogy egyrészt Kassai Lajos nagyon tetszett aztán az elkészült adás, ez ugye borzasztó fontos volt. Másrészt pedig, amikor az adást látták a tévében, nagyon sok telefont kaptam barátaimtól és mindenhonnan, és az egyik lovas barátom azt mondta, hogy hát igen, ez azért jó ez a film, amit most elkészítettél, mert megmutatja nekünk azt a példát, hogy nekünk kellene élni. És akkor a példa szó egy ilyen hatalmas bunkos becsapott a fejembe, igen. És gyakorlatilag itt már pezzegettük kaposmérőben a forgatáskor, hogy ebből lesz egy film, hogy szeretnénk egy filmet, és Lajos is mondta, hogy igen, ez esetleg jó lenne, de az álment ekkor mondtuk ki rá. Én innentől kezdve nagyon komolyan vettem ezt a feladatot, elkezdtem a film előkészítését, összeraktam a stábot, megírtam a szerződéseket, elkezdtem kitalálni, hogy akkor hogyan kezdjünk el forgatni, és hogy építsen fel ezt a forgatási folyamatot, kvázi hogy nézzen ki a film, és mi az, amit én ezzel szeretnék felmutatni a világ számára, ami persze változott nyilván a forgatás idején, mert ahogy egyre jobban megismertük egymást Kassai Lajossal, ahogy egyre inkább beletekintettem a Gyögyben folyó életbe, ahogy megismertem a tanítványokat, az ott folyó munkát, ugye ez nyilván más és más aspektus nyitott, mert csak a forgatás az talán valamivel több mint 3 évig tartott.
Egy kicsit mesélj el nekünk, hogy hogyan működött. Minden hónapban egyszer lement a stáb, vagy oda költöztetek hosszabb időre, tehát mit akar ez a 3 év?
Nyilván nem folyamatos munkát, tehát mindig olyasfajta etapokat szerveztem, hogy kitűztem forgatási feladatokat. Tehát folytonosan írtam egy produceri és egy rendezői feladatnaplót, amire a két dolog azért nyilván erősen összefüggött, tehát mindig kitaláltam a következő forgatási etapot, az 3-4-5-6-7 nap volt, amikor leköltöztünk Kaposmérőre, és ebben a kis intervallumban próbáltam sok mindent belegyömszölni, tehát próbáltam nagyon hasznosan tölteni az időt, úgyhogy ez egy nagyon kemény munka volt. Egyszerűen azért, mert próbáltam a költségeket amennyire lehet csökkenteni, és ezt így lehet, hogy ha egyszer levegyünk, akkor minél több mindent próbáljunk felvenni. Nyilván ebben a Lajos nagy partner volt, mikor megérkeztünk, akkor már minden elő volt készítve, az egyeztetés után megbeszéltük, hogy ugye milyen feladatokat szeretnénk, ez a kellékek, a terület rendezve volt, tehát Lajos minden segítséget megadott nekünk, és mi gőzerővel dolgoztunk. Tehát olyannyira, hogy engem ez a lovasíjászat, ez tényleg megérintett, de gyakorlatilag, ha kétszer egy pár percet ültem lovon ez alatt az időszak alatt Lajosnál, holott ugye minden adva van, hogy az ember felüljön ott egy lóra, és esetleg még egy ilyet is kezébe vegyen, de hát ez a munka miatt nem tud teljesülni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kasszás Gézával, a Lovasi Jász film rendezőjével. Nemrégiben járt Kiskunhalason, a filmvetítés utáni közönség találkozó kapcsán beszélgetünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kasszás Gézával, a Lovasi Jász film rendezőjével, aki Bársony Bálinttal együtt nemrégiben itt járt Kiskunhalason a filmbemutató után, közönség találkozón voltak városunkban. Aki látta a filmet, az tudja, hogy egy magyar csodáról van szó, egy lovasi jász iskolát alapított hosszú-hosszú évek óta, és 2013-ban. Maga a módszer az Hungarikum lett. Meséltél, hogy 10 terabájtnyi nyersanyag gyűlt össze. Hogyan történt a feldolgozás? Hogy tudtál ebből a hatalmas nyersanyagból válogatni egy filmet? Hogy működik ez, mesél nekünk?
Hát ugye a forgatás alkalmával folyamatosan benyomások értek. Tehát gyakorlatilag egy rendező azért van ilyen szempontból könnyed helyzetben, mert ő az, aki elhatározza, hogy mit szeretne forgatni, akkor itt már összerak magában egyfajta képsort, mit szeretne látni, hogyan szeretné látni ezt a filmben, akkor ezt végigbeszéli a stábbal, majd elmegyünk a felvételre, és akkor próbáljuk ezeket megvalósítani, ami nyilván nem mindig ugyanígy sül el, hiszen nekünk az volt a célunk, és ez egy komoly elhatározás volt, hogy én semmilyen jelenetet ott a völgyben és a filmmel kapcsolatban nem fogok beállítani. Én megpróbálom dokumentálni a mi lehetőségeinkkel azt, ami ott történik, ami hát persze egy pillanatra sem könnyebb feladat, hát ez azt jelenti, hogy csak oda mentünk, felvettük, aztán összedobáltuk a képeket, és ez a film lett belőle, nem ez nagy félreértés lenne, ha valaki ezt gondolná. Tehát úgy próbáltunk részt venni a Kassai-féle lovasi jelziskola életében, mintha ott se lennénk. Ez persze így nem igaz, de majd ha elkészül a verkfilm, akkor az látható lesz, hogy mi suttogva beszélgettünk, próbáltunk árként ott működni a lovasi jászok körül, akik különböző feladatokat hajtottak végre. Egyszerűen azért, mert iszonyú fegyelem van ebben az iskolában, ez a filmben is lejön, de hát azért nyilván ezek nem képzett színészek, mint én, vagy nem olyan emberek, akik megfogták a kamera jelenlétét, és ugye ők folyamatosan teljesítettek valamit, vagy a vizsgán, vagy az adott feladattal. Tehát ez nyilván egyfajta zavaró körülmény is lehetett, hogy úristen, most elrontom, és akkor most itt van a kamera, és pont ezt fogja rögzíteni. Ez nyilván zavarta őket. Tehát ennek ellenére azonban beleolvadtunk így gyakorlatilag a gyönyörű színes kasztán rengetegbe. Nagyon-nagyon szépen tudtunk ott dolgozni. Le kellett követni ezeket a feladatokat, és ismétléssel nem nagyon volt lehetőség. Egy-két alkalommal, és gyakorlatilag ugye minimum 2 kamerával dolgoztunk, adott esetben 5-tel, tehát úgy kellett összedolgozni a stábnak, hogy egymást ne zavarják. Tehát az nagyon cikk, hogyha valaki készít egy szép totálképet, és akkor ott van még 2-3 operatőrös rohangászítet.
Nem olvad bele a lovas környezetbe egy kamera.
Az annyira nem. Szóval nagyon-nagyon kemény munka volt ez, fizikai és szellemi kihívás volt ez részemről és a stáb részéről is. Hát így tudtunk ennek megfelelni, de azt is hozzá kell tennem, hogy ez egy nagyon boldog munka volt, mert nagyon fontos volt az, hogy a munka során közöttünk milyen viszony alakul ki, és nem csak Kassai Lajossal, de azt gondolom, hogy a tanítványaival is. Először zavartuk őket, ez nyilvánvalóan volt és érzékelhető, de a többedik forgatás alkalmával már látták, hogy mi milyen keményen dolgozunk, és értékelték ezt az erőfeszítést, mert tudták, hogy az értük van, és egyszerűen elfogadtak minket. És ez nagyon-nagyon fontos volt, és az igazi nagy elfogadása így iskolai tanítvány tömegben az akkor volt, amikor a legelső beharangozó megjelent, nyilvánosság elé került, és hát akkor oda volt mindenki, és akkor látták az értelmét ennek a munkának. Na, ettől a pillanattól kezdve itt datálhatjuk azt, hogy egy hihetetlen várakozás kezdett létrejönni és fokozódni, hogy úristen, akkor milyen lesz a film. Ez is ilyen súlyként rakódott a vállalóra, hogy Jézus Mária, most már olyan szinten fokoztuk fel a várakozást, hogyha ennek nem felelünk meg, akkor ez valami borzasztó csalódás lesz.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kasszáns Gézával, a Lovasi Jász film rendezőjével.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kasszáns Gézával, a Lovasi Jász film rendezőjével. Ugye mondtad itt a közönség találkozón Kiskunhalason az érdeklődőknek, hogy tulajdonképpen hatalmas mennyiségű anyagot forgattatok, és fél évig tartott, amíg ebből tulajdonképpen összeállt a film. Mondtad, hogy egyre fokozódott ez a felelősség. Hogy működött ez a válogatás, szelektálás?
Hát igen, körülbelül olyan 10 terabájtnyi full HD képanyag jött össze. Ezeket én szkripteltem, tehát gyakorlatilag minden fájlnak megvolt, hogy melyik nap forgattunk, és mi van rajta. Ez azért volt jó, mert végignéztem az összes fájlt, tehát nagyon tudtam, hogy hol van bivaj, hol van légy, az iskolának mely feladatai, mikor kerültek rögzítésre, stb. Tehát gyakorlatilag minden a fejemben volt. Ugyanezt a vágónak is végig kellett csinálnia, már csak azért is, mert a 10 terabájtból ugye egy jelenetek van egy eleje, közepe meg egy vége, és ebből a vágó levette azokat, hogy megrándult a kéz, beremegett a kép, életlen lett, nem tudom micsoda, ezeket ugye minden egyes fájl szépen lepuszolgatott a vágó, tehát gyakorlatilag ő is végigment ezen a folyamaton, az ő agyába is bekerültek ezek a képek, és amikor ez megtörtént, ez a hatalmas munka, tehát ez egy irgalmatlan nagy munka volt, ezután ültünk össze, ez gyakorlatilag már forgatás alatt már ez működött, ez a munkafolyamat a vágó részéről. De amikor ez elkészült, és ennek vége lett, akkor ezekből elkezdtük egyfajta tematika szerint összerakni a képeket. Még a vágást megelőzően egy ilyen több alkalmas leülés volt a vágóval, és én elkezdtem mondani neki azt a filmet, ami az én fejemben volt. Tehát azokat a képeket próbáltam átültetni, átadni neki, amiket én látok magam előtt. A filmes szerintem, mint bármilyen művészet, az mind képekben fogalmazódik meg az ember agyában. Ezeket a képeket kell átadni. Képekről beszéltem még a zeneszerzővel is, Gulya Róberttel is. Ennek a filmnek úgy döntöttem, hogy lesz 3 nagyon komoly pillére. Az egyik az eleje, ugye Lovasi Jász a film címe, de a legelső jelenetben gyakorlatilag csak egy ilyen pillanatra látható nyílvessző kérdik azt, hogy itt valóban valami Jász ember van a dologban, meg hát a lovakat látjuk. De mi egy gazdálkodási formával indulunk a filmben. Azt gondoltam, hogy legyen ez az alappillér, tehát legyen ez a hatalmas munka, ugye, mert a lovak adják ennek a lovasi jászlatnak a fundamentumát, mert hiszen lóról történik minden. Tehát ezeknek a lovaknak olyan állapotban kell lenni, megfelelő látást kell kapni, olyan képzettséget kell biztosítani, stb. Aztán a másik nagy pillér, amit a film közepére gondoltam, ez a felvétel és a vizsga, tehát a nyílt napoknak a megörökítése, felmutatása volt. És azt gondoltam, hogy a finálé útünkön pedig legyen az a világbajnokság, ami szintén ott Kaposmérőben zajlott. Ezekre a pillérekre gondoltam én egy hatalmas vonóíves hidat felrakni. Ennek a hídnak az egyes elemei azok a jelenetek, amelyeket ide közébe raktam. Ugye itt az idősíkok meglehetősen keverednek, mert a gondolatokat sokkal érdekesebbnek tartottam, mint az, hogy bizonyos kronológiákat tartsak. Például van olyan, hogy amikor a gyerekek ülnek a kívánságfán, és elmondják, hogy mivel szeretnének foglalkozni az adott edzésen, annak van egy nyári felvétele, van őszi felvétele, és ezt a kettőt elegánsan kevertem, már csak azért is, mert próbáltam megmutatni, hogy ez a gyerekek, ezek ott vannak a völgyben, ezek ott dolgoznak,
nyáron,
és a gyerekből némelyik már nagyon komoly kamasszát cseperedett a forgatás ideje alatt. Ez is azt csugalja, hogy ez itt folyamatos munka folyik. Egyfajta jelentős kontinuitás van ebben a völgyben. Tehát itt valahonnan elindulnak ezek az emberek, gyerekek, férfiak, nők, asszonyok, és akkor haladnak ezen az úton, amit ugye a Lajos épít és megteremt. Tehát Kassa Lajos az az útépítő, aki legyalulja az utat, odaordja a morvát, aztán aszfaltot, stb. És építi az utat, de hát most már olyan utat épít, ami ahol már be van világítva minden, ami többsávos autópálya gyakorlatilag, most már ezen csak tényleg menni kell annak, aki akar. De a tendencia mégiscsak az, hogy ezen az úton egyre többen mennek. Egyre többen vannak ezen az autópályán, és szépen egyre nagyobb sebességgel haladnak, és terjed és robban a világban a lovasi jászok.
Mint pedagógus is néztem ezt a filmet, és engem teljesen elvarázsolt talán a legjobban ez a pedagógiai rész, hogy ugye nem csak lovasi jászatra tanítja Kassai Lajos itt a növendékeket, hanem tulajdonképpen egy szellemi tanítás is zajlik. A közönség találkozón meséltél arról, hogy téged is átalakított. Nagyon röviden, ha el tudnád mondani, hogy mik azok, amik benned is átalakult a forgatás során.
A legfontosabb momentum az, hogy alapvetően Kassai Lajos nem lovasi jászokat nevel. Nyilván ennek a rétegnek van egy ilyen elit lovasi jász rétege, most ezt hadd fogalmazok ilyen csúnyát, tehát akik ezt nagyon tudják, iszonyatosan elszántak, de Kassai Lajos a lovasi jászaton keresztül embereket nevel. Ez egy nagyon fontos üzenet. Úgy megtalálni egyfajta életcélt, egyfajta sorsfeladatot, hogy ne csak a saját emberségünk, de a környezetünkben lévő emberséget is tudjuk erősíteni. Iszonyú fontos. Nagyon fontos célja ez Kassai Lajosnak. Azon kívül nagyon fontos mondani való, hogy nem lehet mindenkiből lovasi jász. Egyszerűen nincsenek meg mindenkiben azok az adottságok, amik meghatározzák azt, hogy valakiből lovasi jász lehessen. És ez vonatkozik a pedagógiára, és gyakorlatilag az élet minden területére. Fel kell ismernének mindenkinek magában azt, hogy ha ez nem megy, akkor át kell menni valahova. Csak valóban az van, ami a filmben is elhangzik, hogy ezeket nem mondják meg nekünk, hogy nem biztos, hogy ezen az úton kellene mennünk, ha mi magunk ezt nem ismerjük fel. Tehát nem biztos, hogy időt kell vesztegetni. A színművészetén első két évben figyelték az embereket, és azt mondták, hogy sajnos ez neked nem megy. Te nem fogsz tudni megélni ezen a pályán, úgyhogy azt javasoljuk, hogy helyezkedjél máshol, keresd meg egy utat, ez még nem késő. Nincs már ilyen az iskolákban.
Igen, az önismeretre nem nagyon helyeződik hangsúly, és nekem ez tetszett igazából a filmből, hogy azokat a képességeket és készségeket neveli ki ő, ami nyilván lovasi jászatra is alkalmas, de ha nem, ahogy mondod, akkor egész emberré neveli, hogy megismerje, szeresse önmagát, bízzon önmagában, bízzon a másikban. Ez fantasztikusan átjött a filmből.
Hát számomra is ez volt a legnagyobb felismerés. Tehát egy színész ember számára az érzékenység borzasztó fontos. Ennek az érzékenységnek a fenntartása borzasztó fontos, ez viszont kiszolgáltatottá tesz. Az a fajta színész, aki nem az érzékenységével, nem a személyiségének kockáztatásával dolgozik, annak mindegy. De én sosem ezt a fajta színészetet képviseltem, épp ezért kiszolgáltatottá váltam, és sosem tudtam kellő módon kiállni a saját értékeim mellett. El tudtam fogadni olyan kritikákat, amelyek nem az én színészetemet próbálták megítélni, hanem egyfajta prekoncepció alapján valamiféle más ügyet szolgáltak. És ez engem borzasztóan zavart. Itt döbbentem arra rá, hogy ha én magam nem vagyok tisztában a saját értékeimmel, akkor bizony ez a kiszolgáltatottság sosem fog elmúlni. Tudni kell az értékeinket képviselni. Fel kell ismerni azokat. Ez azt kell, hogy harmóniában legyünk önmagunkkal és azzal, amit művelünk. Tehát ugye ez egy fontos dolog, és ez egy óriási felismerés kell, hogy legyen egy megfelelő életkorban lévő ember számára. Ha valaki ezt nagyon korán el tudja érni, vagy felismeri, akkor ez óriási adottság az életében. Nem lesznek fölösleges kitérői. Én színészként indultam a pályán, és furcsa módon ez azért volt, mert nekem ezekkel az önismereti kérdésekkel kellett nagyon-nagyon tisztánba jönnöm ebben az életemben. De a pályám egy szakaszán, a színészetet soha nem feladva természetesen, át kellett állnom erre a filmgyártói vonalra, mert úgy érzem, hogy most vagyok helyen. Tehát most az a sorsbeteljesítés, ez most valahogy azon a pályán van, amire én leszülettem erre a földre. Ez nem jelenti azt, hogy ez egy nagyon boldog, nagyon könnyed, nagyon harmonikus út lesz. Ez nem erről szól.
Csak tudod, hogy a tiéd.
Arról szól, hogy ezt tűzön vízen kell csinálni.
Értem.
Viszont ebben nekem ez nagyon nagy megerősítést adott.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kaszás Gézával, a Lovasi Jász film rendezőjével.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kaszás Gézával, a Lovasi Jász film rendezőjével. Egy gyakorlatias kérdés a végére. Hogyan fogadják a filmet? Elhangzott, hogy már a 40 000. nézőnél jártok, holott néhány hete forog még csak a mozikban. Hány helyre jártok esetleg közönség találkozóra? Mi a fogadtatás? Hogy érzed?
Ez a film, ez gyakorlatilag annak ellenére, hogy beharangozót készítettem, ennek ellenére igazából berobbant a köztudatban, azt kell, hogy mondjam. Tehát én már január 21-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban egyfajta olyan erőtérben értem, hogy mi ott létrejött, hogy az gyakorlatilag 3 nap után kezdtem ebből az energiamezőből, hogy valami módon kikászálódni, mert hihetetlen hatások értek ott engem. Tehát az a fogadtatás, ami ott hihetetlen lökéssel elindította a filmet, és ez nem azt jelenti, hogy praktikusan a mozikban, és akkor mindenki ráugrott, és ezt a filmet akarta, hanem egyszerűen, ami ott megfogalmazódott az emberekben, ahogy kinyilvánították az érzéseiket a filmmel kapcsolatban a bemutató után, teljesen elvarázsolt. Olyannyira, hogy én ott adtam interjút, én ott beszélgettem emberekkel, de egy-két nap után kezdtem visszaidézni magam, hogy mi is történt ott konkrétan, hogy itt volt, miket mondtam, mert abszolút eufóriában lebegtem ott, és ez egy óriási dolog. El kell, hogy mondjam, hogy ez a film, ahogy a Lajos fogalmaz, ez egy sajátosan magyar film, sajátosan magyar sorssal. Tehát ez nem úgy indult a mozikban, mint egy szokásos filmet, hiszen a legnagyobb mozik azok, egy termet kaptunk a legnagyobb mozi hálózattól az egész országban. Itt indult, 6 mozival indult a film, de még levetítettük 100 embernek a Kaposmérői faluházban, mert ezt megígértük a falunak. Tehát ilyen körülmények között indult a film, gyakorlatilag 6 kópiával, tehát ilyen minimális kópiaszámmal, és a film nem hagyta magát, elkezdett terjedni. Azok a mozik, akik nem ugrottak rá, tehát gyakorlatilag tavaly év nyarától kezdve, augusztusától már elindítottunk egyfajta figyelemfelkeltést a mozik felé, küldözgettük az anyagokat, hogy lesz ez a film, stb. Igazából a legelegánsabb dolog az volt, ami persze nem az, hogy nem reagáltak erre rá. A másik része meg az, hogy nekik dokumentumfilm nem kell. Tehát nem néztek utána, nem nézték meg a beharangozót, nem nézték meg a trélereket, nem foglalkoztak semmivel, mert ez nekik nem kell. Megy a mozi, most tényleg jól megy a moziknak, jön ez a sok amerikai borzalom, és akkor erre beülnek az emberek, és ez szépen eltartja a mozist, akinek semmiféle kulturális képviseletet nem kell betöltenie, csak ül és számolja a kasszában a pénzt. Ez most egy ilyen történet volt. Ennek ellenére olyan fokú érdeklődés változott ki a film kapcsán, tehát elkezdtek jönni az emberek, hogy itt láthatjuk, ott láthatjuk, és az Endre a forgalmazó nagyon okosan azt mondta, hogy a moziban érdeklődjenek. És ugye mit kaptak a mozisok? Egyszer csak jöttek a telefonok, hogy miért nem játsszák itt ezt a filmet. Azok a mozisok, akik eddig ugye nem mozították a Fülöbotját, elkezdtek, hát mégis műsorra tűznek, kipróbálnám ére. Egy ilyen nagyon óvatos duha jobb.
Tehát akkor a közönség behozta a filmet a mozikba, gyakorlatilag.
Gyakorlatilag igen. Szuper. De hogy mondjam, iszonyatos az érdeklődés, ennek ellenére még mindig ilyen fajta, ilyen fura módon kerülnek ezek műsorra. Az Uránia Nemzeti Filmszínházról beszélek. Tehát Nemzeti Filmszínházról beszélek, és a Oscar előtt, nem tudom mikor, mert Oscar előtt volt ez a Harag útja, ez a medvek film, ami egy nagyon látványos kaszkadőr munka, amit én borzasztóan tisztelek, de bocsánatot kérek, egy Uránia Nemzeti Filmszínházban a Harag útját kell játszani. És ezt a filmet meg nem azért, mert az én filmem, nem egyszer, mert olyan az érdeklődés, és ezt nem kell figyelembe venni. Azért ezen elgondolkoznék, hogy milyen szemléletű ember ül ott, aki a műsort osztja ebben a Nemzeti Filmszínházban. Tehát most vagy komolyan veszünk egy elnevezést, vagy nem. Tehát lehetne Uránia mozi, és akkor tök mindegy, hogy mit játszanak. Én azt gondolom, hogy Nemzeti Filmszínházban, ha valamiféle olyan film felkerül a palettára, ami képvisel némi nemzeti érdeket, vagy valami kultúrátságot, ami összehozható azzal a néppel, akik ezt az országot lakják, akkor bizony ezt nagyon kéne nyomni. Ennek ellenére, nem tudom, 3 hete adtuk át az 5000 nézőnek járó plakátot, meg a jegyet, hogy nem tudom mit, az Urániában. És ez csak az Urániában volt ennyi nézős, már ezen is jóval túl vagyok. Tehát érdekes módon alakulnak ezek az ügyek. Senki nem számított erre, én magam sem, hogy ilyenfajta érdeklődést fog ez a film kiváltani. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez meddig fog tartani, de ha kikerül a mozikból, egész biztosan még nagyon-nagyon hosszú élete lesz ennek a filmnek. Minden filmnek van egy utóélete. Általában a filmek élete az egy nagyon rövid időtartam, amíg a mozikban ott van, aztán megjelenik a tévékben, ha megjelenik, meg elindul valami letöltés, meg nem tudom micsoda. De ennek a filmnek már most hosszú az előélete, de vele gondolunk, hogy 6 mozival indultunk, és aztán jöttek a mozik, és aztán 40-50-60 mozik kezdte játszani a filmet. Azért az 5. héten kerültünk be a 10 leglátogatottabb filmbe, a 10-es top listába, tehát azért ezek elárulnak valamit.
Én nagyon kívánom, hogy ez a film betöltse a feladatát, amiben hiszel és amiben hiszünk. Köszönöm, hogy megcsináltátok ezt a filmet, és kívánok további nagyon jó közönség találkozókat és további jó filmeket.
Köszönöm, és köszönöm a beszélgetést, minden jót kívánok.
Szervusz!
Szervusz!